Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként olvassuk az igét, úgy, ahogyan megvan írva Péter első levelében, az első részében, a harmadiktól a kilencedik versig terjedő szakaszban, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. A Szent Ige, amelynek alapján most szólni kívánok közöttetek, megvan írva a János evangéliumában, annak negyedik részében, 24., 25. és a 26. versben, a következőképpen. Jézus mondja a samáriai asszonynak: az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Ünneplő gyülekezet, kedves szülők, tanári kar, kedves diákok, talán most kiemelve kedves végzős diákjaink. Az igehirdetés kezdetén engedjétek meg, hogy felolvassak nektek egy számomra nagyon kedves könyvből, egy nem titkoltan keresztény fantasy műből, és aki most a Harry Potterre gondol, az téved. Narnia krónikái című könyv sorozat 7. utolsó részéből szeretnék egy részletet felolvasni. Egy istállóban játszódik a jelenet, de erről az istállóról kiderül, hogy valójában nem is az. Lucy mutatta az utat, és hamarosan mindannyian megpillantották a törpéket. Igen, különösen festettek. Nem kószáltak, bámészkodtak, bár a kötél, amivel megkötözték őket, eltűnt róluk. Nem is heverésztek, vagy pihentek a fűben. Kiskörben egymás mellé zsúfolodva ücsörögtek. Nem néztek körül, észre sem vették az embereket, míg Lucy és Tyrion karnyújtásnyira nem került tőlük. Ekkor mindannyian elfordították a fejüket, mintha senkit sem látnának, de nagyon füleltek, a zajok alapján próbálták megfejteni, mi történik. Vigyázz, mordult az egyik gorombán. Mi is itt vagyunk, nehogy már letapos. Jól vanna, kiáltott Justus ingerülten. Nem vagyok vak, látok a szememtől. Piszok jó szemed lehet, ha látsz idebent, szólalt meg a Diggle nevű törpe. Idebent, csodálkozott Edmund. Igen, itt bent, te fafejű, ebben a koromsötét, vacak, büdös lyukban, ebben a szörnyűséges istálóban. Hát ti vakok vagytok? Döbbent meg Tyrion. Nem vagyunk-e mind vakok a sötétben? Kérdezett vissza a Diggle. De hiszen itt nincs sötét, szegény, szerencsétlen törpék, kiáltott Lucy. Hát nem látjátok? Nézzetek föl, nézzetek körül. Nem látjátok az eget, a fákat, a virágokat? Nem láttok engem? Hogy a pokolba láthatnám azt, ami nincs itt? És hogy látnálak téged jobban én, mint te engem ebben a korom sötétben? De hát én látlak, válaszolta Lucy. Mindjárt bebizonyítom, hogy látlak. Pipa lóg a szádban. Ezt a dohányszakból bárki kitalálhatja, dörmögte Diggle. Ó, a nyomorultak, ez iszonyatos, mondta Lucy. Aztán hirtelen támadt egy remek ötlete. Lehajolt, és gyorsan leszakított pár szál ibolyát. Hallgass ide, törpe, a szemed talán rossz, de gondolom, az orrod még működik. Érzed ezt? Odahajolt, és a friss harmatos virágot Diggle csúf orra alá dugta. Ám hátra kellett ugrania, nehogy eltalálja a törpe apró kemény ökle. Mit képzelsz? Üvöltözött. Hogy merészeled? Minek nyomsz bűzös istálló almot az orromba? Még bogáncs is volt benne. Micsoda szemtelenség, egyébként is ki vagy te? Földfia, szólalt meg most Tyrion. Ez itt Lüszi királynő, akit Aszlán küldött mihozzánk a régmúltból. És egyedül az ő kedvéért nem vágom le én, első Tirien, törvényes királyod a fejeteket a nyakatokról, kik árulónak, sőt kétszeresen árulónak bizonyultatok. Hát ez már mindennek a teteje, kiáltott fel Digül. Hogy jöhetsz még mindig ezzel a baromsággal? A nagyszerű oroszlánod nem sietett a segítségedre. Persze, hogy nem. És most, még most is, amikor megvertek és belöktek ebbe a sötét lyukba akárcsak minket, még most is egyre a régi nótát fújod. Sőt, új hazugságot eszelsz ki. El akarod hitetni velünk, hogy nem vagyunk bezárva, nincs sötét, meg még csuda tudja mi mindent. Az ég szerelmére, hiszen nincs itt semmiféle sötét lyuk, te ostoba, üvöltött Tirien. Gyere már ki! Azzal előrehajolt, megragadta a Digül derékszíját és csukjáját, majd kirántotta a törpék gyűrűjéből. Ám abban a pillanatban, amikor letette, Digül visszaugrott a helyére a többiek közé, és így üvöltözött. Jaj, jaj, nekem, miért csináltad ezt? Minek verted a fejem a falba, hiszen majdnem betört az orrom? Egek, sóhajtott Lüszi. Hát most mit csináljunk velük? Adjuk békén őket, mondta Justus, de mi alatt beszélt, hirtelen megremegett a föld. Az édes levegő még édesebbé vált, és a ragyogó fény billant mögöttük. Megfordultak. Tirien fordult meg utolsóként. Félt. Ott állt előtte az, akire a legjobban vágyott, hatalmasan, valóságosan, az arany oroszlán, maga Aszlán. A többiek már ott érdepeltek melső mancsai körül, fejüket, arszukat sörényébe temették, ő pedig roppant fejét előre nyújtva megérintette mindet a nyelvével. Ezután szemét Tirienre emelte. A fiú remegbe lépett közelebb, és az oroszlán lábához vetette magát. Az oroszlán megcsókolta, és így szólt. Jól van Narnia utolsó királya, keményen álltad a sarat a legsötétebb órában. Aszlán nézett rá Lüszi könnyes szemmel. Tudnál, tennél valamit ezekkel a szegény törpékkel? Kicsi lány, mondta Aszlán, megmutatom nektek, mit tehetek, és mit nem. Közelebb lépett a törpékhez, s halkan morogni kezdett. Halkan, mégis beleremegett a levegő. Ám a törpék így szóltak egymáshoz. Hallottátok, az a banda csinálja az istállón kívül, ránk akarnak ijeszteni, valami masinával zajonganak, rá se bagózzatok, többé nem kapnak el. Aszlán felemelte a fejét, és megrázta sörényét. Abban a pillanatban királyi lakoma termett a törpék lábánál, pástétomok, marhanyelv, és galambsült, sütemény és fagylalt, és minden törpe kapott egy kupa jó bort a kezébe. De nem volt sok értelme. Mohón enni és inni kezdtek, de nyilvánvaló volt, hogy nem érzik az igazi ízeket. Azt hitték, olyasmit esznek és isznak, amit egy istállóban találhat az ember. Az egyik azt mondta, megpróbálja legyűrni a szénát. A másik, hogy egy darab fonnyat marharépárral harapott rá. A harmadik meg nyers káposzta levelet talált. Aztán ajkukhoz emelték aranyserlegeiket, amelyikben tüzes vörösbor csillogott, és így kiáltottak, fúj, micsoda dolog mocskos vizet inni egy szamár vájújából, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer erre kényszerülünk. Ám hamarosan minden törpe gyanakodni kezdett, hogy a másik finomabb falatokat talált, torzsalkodni, marakodni kezdtek, ami aztán veszekedésbe torkollott, veszekedés pedig néhány perc múlva verekedésbe. Finom ételeket egymás arcába kenték, majd összetaposták. Mikor végre leültek, monokliaikat, vérző orraikat tapogatva így beszélgettek, de legalább már nincs semmiféle átverés. Nem hagyjuk magunkat, minket többé nem szednek rá. A törpék csak a törpékért élnek. Látjátok, mondta Aszlán, nem hagyják, hogy segítsünk rajtuk. A hit helyett a számítást választották. Csupán saját elméjük tartja őket fogva, mégsem képesek kiszabadulni. Annyira félnek a beugratástól, hogy lehetetlen kiugratni őket onnan. De most gyertek, gyermekeim, más dolgunk van. Az ajtóhoz ment, miközben mindannyian követték. Felemelte fejét, és elbődült. Itt az idő. Aztán hangosabban, idő. Végül annyira hangosan, hogy a csillagok is beleremegtek. Idő. Az ajtó kicsapódott. Talán elhiszitek nekem, kedves végzős diákjaink, ha azt mondom, hogy egy kissé nehezen és nagyon hosszasan készültem erre az istentiszteletre. Mivel búcsúzzak, mi is legyen az utolsó üzenet, amit tőlem, mint lelkészetektől kaptok. Aztán elolvastam a mai napra kirendelt új szövetségi részt, és megértettem. Mi jobbat és szebbet kívánhatnék, mint azt, hogy megéljétek annak örömét, hogy Istenhez tartoztok, és élő reménységetek van afelől, hogy a földi, látható élet után vár valami sokkal szebb, valami tökéletes. Valami, ami valóság, még akkor is, hogyha most nem érzékeljük olyan módon. Az örök kérdés az marad nagyon gyakran, hogy lehetne ezt az országot megismerni. Hogy lehetne elnyerni? Van-e egyáltalán, vagy az egész egy átverés? Nagy bizalmatlanságunkban azért néha felsejlik a kérés, vagy a vágyakozás, a remény, hogy ha ez a világ nem tökéletes, akkor lennie kell egy másiknak, amelyik az, amelyik jobb ennél, amiben nincs annyi rossz, nincs annyi önzés, nincs durvaság. Hát Isten ezt az országot készítette el azoknak, akik hittek a fiában. És az alapigéjű felolvasott párbeszéd részlet pedig, ami Jézus és a samáriai asszony beszélgetéséből származik, pont ehhez nyújt most nekünk segítséget. Mi a módja annak, hogy elnyerjük a tagságot, hogy meglássuk? Jézus azt mondja, az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Hát, mivel szerettek ti is a dolgok mélyére nézni, én is utána néztem a szavak pontosabb jelentésének. Lélekben és igazságban. Ez a két kulcsszava most ennek a rövid részletnek. Tudjuk, hogy vannak különböző rokonértelmű szavaink ahhoz képest, hogy mit szeretnénk pontosan elmondani. Hát a görög is több szót használ ezekre a dolgokra. Nézzük meg azt, hogy pontosan most mi áll itt. Lélekben és igazságban. A lélek megnevezésére is kettő kifejezés van. Az egyik a pneuma. Ez a neve. Ez a legmélyebb és a legmagasabb szintű, a legnemesebb része az emberi mi voltunknak. Ez a kapcsolattartó, kapcsolódási pont Isten és ember között. Ezt a pneumát nem kötik érzéki, érzékelési korlátok, teljesen szabad. Ezzel tudjuk megérezni az Istent, amihez nincs szükségünk érzékelt, tapasztalt, tapintott dolgokra. Nevezzük ezt szellemnek. A másik pedig a psziché, ezt a szót egy picit jobban ismerjük talán, ez pedig a léleknek az a része, ahol az egyéniségünk található, személyes benyomások, tapasztalatok székhelye, kapcsolódik a materiális, a tárgyi világhoz, de kapcsolódik a pneumához is, tehát az Istennel összekötő részhez, és ezt a kettőt egyesíti magában. Tulajdonképpen az egyéniségünkről van itt szó, ahol összefutnak a szálak, az impulzusok. Ezt szoktuk léleknek nevezni. Az említett igében pedig, ahol Jézus arról beszél, hogy hogyan kell és lehet helyesen imádni Istent, és egyáltalán hogyan lehet megismerni őt, ott a pneuma van említve. Szabadon, Istenhez kapcsolódva, nem tárgyi tapasztalatok alapján, nem az intellektussal, nem a pszichével, hanem az erre való részével a lelkünknek, azzal a résszel, amelyik szabadon tudja Istent befogadni. Legyen teljes a felsorolás, szóljunk az igazságról is, lélekben és igazságban, ugye? Itt az igazság kifejezésnek jelentései valóságosan, a valósággal megegyező módon, ismerve az imádat tárgyát, és gyakran vonatkozik ez a kifejezés a bizonyítható, szemmel látható valóságra. Még érdekesebb, amit ennek a szónak a jelentéséről, illetve eredetéről találtam, a görög aléteia, mint igazság, szó töve, léteó, azt jelenti elrejtett, valami, ami el van bújtatva. Kis tagadószócskával viszont pont az ellenkezőjét jelenti, az igazság, ami nincs elrejtve, hanem nyilvános, fel van fedve, az igazság, ami kiderül. Érti a samáriai asszony is, és azt válaszolja, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Tehát amikor eljön, ő felfedi a titkokat, ő elmond mindent, kiderül az igazság. És Jézus erre azt mondja neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok. Vagyok, aki vagyok, vagyok, aki voltam, leszek, aki leszek. Jézus, akit az Ószövetség embere annyira vár, és akit az Új Szövetség embere megismerhet. Jézus, akit Júda oroszlányának is hív a Szentírás, ha értjük az összefüggést. Ahhoz pedig, hogy megismerjük őt és megértsük az üzenetet, egyszerű a dolgunk, engednünk kell, hogy a lelkünknek az Istenhez kapcsolódó része lépjen működésbe. Ha másképpen próbálkozunk, félő, hogy úgy járunk, mint ezek a törpék, ha a hit helyett a számítást választjuk, ha amikor hinni kéne, akkor is elemzünk, kiértékelünk, döntést hozunk, lehetséges, hogy úgy járunk, mint ezek a szegény törpék, hogy nem látjuk meg a valóságot, csak annyit, amennyit hiszünk belőle, az pedig hát megeshet, hogy ennek a földnek a kínjaira korlátozódik majd, és mindig lefelé tekint, és nem néz fel az égre. Járhatunk úgy, bár csupán a saját elménk rabjai leszünk, nem lesz külső behatás, nem lesz ellenség, de ez is éppen elég lesz ahhoz, hogy elzárjon bennünket a többlettől, amit az Isten adni tud, elzárjon a láthatón túlitól, magától az Istentől. Úgy járhatunk, hogy annyira félünk majd a beugratástól, hogy semmi nem tud kiugratni onnan bennünket. Nem néztem utána, hogy az angolban pontosan hogy szerepel ez a mondat, de a magyar ezzel a kis szójátékkal teszi érthetővé. Annyira félek attól, hogy becsapnak, hogy nem merek elindulni. Pedig Isten ajándékot készített a számunkra. Péter levelében az állt, hogy kimondhatatlan, dicsőült örömmel örülnek azok, akik érzik, hogy elérték a hitük célját, az üdvösséget, hogy helyük lesz ebben a tökéletes országban, tökéletes világban. Bár nekik is vannak nehézségeik, megszomorodnak, elkeserednek, kiábrándulnak, de felkelnek ebből az állapotból, mert nem csak a saját erejükre kell támaszkodniuk. Kedves végzőseink, szívemből kívánom, hogy megtapasztaljátok, hogyha ez még nem történt meg, ennek áldásait, hogy mi az a plusz, amit Isten nekünk adni akar. És fogom őt kérni azért, hogy adjon bizalmat mindannyiunknak ahhoz, hogy ezt a lépést meg tudjuk tenni. Engedjük, hogy a hitünk aktivizálódjon, hogy a hitünk lépjen működésbe akkor, amikor erre van szükség.